reggeli személy.
Történész az MTA Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Az 56-os intézet beolvasztásáról, Nagy Imre újratemetésének átértelmezéséről és a kormányzati emlékezetpolitikáról kérdezzük. A reggeli gyors vendége 9 órától Stark Tamás.
Stark Tamás történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének főmunkatársa. Hogy tekint a jövőbe, már mint akadémiai kutatóintézeti dolgozó?
Hát köszönöm szépen a meghívást, és hát erre az első kérdésre csak annyit tudok mondani, hogy még nem voltam ilyen helyzetben, és azt hiszem ugyanezt mondhatják a kollégák is, hogy egyszerűen nem tudjuk, hogy mi lesz velünk augusztus 1-e, illetve szeptember 1-e után. Ez a két dátum, ami után most úgy tűnik, hogy gyakorlatilag ezek az akadémiai intézetek, ezek megszűnnek akadémiai intézeteknek lenni, és nem világos utána mi lesz. Úgy tűnik, hogy egy újfajta kutató központnak leszünk a részei, ami közvetlenül a innovációs és technológiai minisztérium, illetve gyakorlatilag a kormányzat felügyelete alá fog kerülni. Fogalmunk sincs, hogy mi lesz, nem tudjuk, hogy ez az intézményi struktúra egyáltalán megmarad-e, bármi történhet, fogalmunk sincs.
Már az önmagában is nevetséges, hogy egy történelemtudományokkal foglalkozó kutatóintézet az innovációs és technológiai minisztériumhoz tartozhat. Az, hogy egy minisztériumhoz tartozhat, az pedig különösen tréfás.
Hát egy gyakorlatilag egy egyéves kampánynak a végén vagyunk. Gyakorlatilag egy évvel ezelőtt döntött úgy a kormányzat, hogy az akadémiának a költségvetése az gyakorlatilag egy újonnan felállított minisztérium költségvetésébe kerül. Ezzel gyakorlatilag az akadémiának a függetlensége már jelentős mértékben sérült. Az akadémiai intézetek elleni hetzkampány gyakorlatilag tavaly ősszel kezdődött el. Ugye a Figyelőben jelentek meg olyan cikkek, amelyek egyrészt elkezdték listázni az akadémiai intézetekben kutatókat is, és megjelentek olyan cikkek, amelyek arról szóltak, hogy valójában ezekben a kutatóintézetekben nem folyik komoly munka, hogy itt a gender témakörrel foglalkoznak. És csupa olyannal, amit a jelenlegi kormányzat nem tart támogatandónak, és aztán a támadás
aztán elérte. Rengeteg helyreigazítást is közöltek ebben, ugye kiderült, hogy az állítások egy jelentős hányada nettó hazugság volt.
Igen. És aztán meg a támadás kiterjedt a természettudománnyal a foglalkozó intézetekre olyan formában, hogy őket azzal vádolták, hogy az ő kutatásaik az innovációt nem segítik kellőképpen, sőt nincs is közük az innovációhoz. Természetesen ezeket az állításokat rendszeresen mindig visszautasították. A természettudománnyal foglalkozó kutatók, mi is visszautasítottuk a minket ért vádakat, de hát mondom, hogy ez már ez egy éves kampány, a minisztérium részéről számos terv került elő azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeket az akadémiai intézeteket vagy megszüntetni, vagy részlegesen felszámolni, de a legfőbb cél mindenképpen az volt, hogy ezek leválasztódjanak az akadémiáról, és gyakorlatilag közvetlenül kormányzati felügyelet alá kerüljenek.
Mint akadémiai kutatóintézetben dolgozó kutatónak mennyire volt, vagy hát még azért van szabad keze abban, hogy milyen témákat keres, és hogy ott milyen, hát hogy milyen eredményre jut, mondjuk, nyilván ez már a következő kérdés. De kezdjük, hogy a témaválasztás, tehát hogy engem inkább ez érdekel, vagy inkább az érdekel, vagy szakmailag ezt tartom fontosnak, vagy sem, ebben mennyire volt a csoportoknak, vagy az egyes kutatóknak is akár szabad keze?
Nekem a Történettudományi Intézet gyakorlatilag az első munkahelyem, és most már nyilvánvalóan az utolsó munkahelyem is. De a többi intézetben dolgozók is azt hiszem, hogy elmondhatják, hogy azért volt jó, és sajnos most ezt múlt időben kell mondanom, azért volt jó akadémiai intézetben dolgozni, mert valójában mindenki olyan témakörrel foglalkozhatott, ami hozzá közel áll, tehát gyakorlatilag a témaválasztásban majd, hogy nem teljes szabadságot élveztünk. Amikor én elkezdtem dolgozni az intézetben, akkor az osztályvezető egyébként javasolt egy témát, amit elfogadtam, ami én esetemben Magyarország háborús emberveszteségének a kutatása volt.
Ezek is az első komoly publikációi.
És
biztos meg közgazdász, nem? És azt tud számolni. Gondolták, eredetileg azt tud számolni.
Igen.
Ezt 10-ig el tud legalább számolni.
Igen. De az intézetvezetésnek az volt a hozzáállása, az volt a politikája, hogy akkor dolgozhatnak eredményesen a kutatók, hogyha olyan témával foglalkoznak, ami hozzájuk közel áll. Hozzá kell egyébként tennem azt is, hogy az akadémiai intézetek talán a legtranszparensebb, átláthatóbb intézetek, ugyanis bárki megnézheti az intézeteknek a honlapjait, meg lehet nézni a kollégákat, és látni lehet, hogy pontosan melyik kollega mikor mit publikált. Minden kollégának az életútja bárki számára nyomon követhető. Tehát ez a kutatási szabadság, ez természetesen egyáltalán nem jelentette azt, hogy mi úgymond szabadjára lettünk volna hagyva is, mert hogy beszámolási kötelezettséggel rendelkeztünk, és ezeket bárki nyomon követheti, aki megnézi az intézeteknek a honlapját.
Elképzelhetőnek tartja, mégiscsak, hogy valamiképpen hát orientálják a kutatókat, hogy mivel foglalkozzanak, tehát már hogy ez szakmailag elfogadható, hogy azt mondani, hogy kérem, nekünk most érdekesebb bármiért a magyar őstörténet. Nem mondjuk feltétlenül, hogy a hun-magyar legendát tessék bebizonyítani, de tessék inkább ezzel foglalkozni, és kevesebbet foglalkozni mondjuk a középkori Magyarország történelmével, mert az most nem érdekel minket. Minket, mint hatalmat. Hát lehet ilyet mondani, vagy van ennek értelme?
Én ezt nem tudom elképzelni, tehát ilyen alapon én szerintem nem lehet intézetet szervezni, nem lehet tudományos kutatást szervezni, és hogy bár ez megtörténhet, de hogy ez a gyakorlatban hogy valósulhatna meg, azt nem tudom. Amit el lehet képzelni, esetleg az, hogy különböző projektekben folyik a kutatás, és a projektnek van egy konkrét célja, és akkor a projektre szerveződik esetleg egy témacsoport, bár hozzá kell tennem, hogy ilyen projekt jellegű kutatások azok mindig is folytak a Történettudományi Intézetben és más intézetekben is. Tehát ez sem lenne egy új dolog, de az hogy meghatároznák pontosan, hogy mit kellene kutatni, vagy akár csak utalnának arra, hogy nem csak a kutatás témája fontos, hanem az is, hogy mi lesz ennek a kutatásnak az eredménye, tehát elvárásokat is megfogalmaznának, ez gyakorlatilag egyrészt lehetetlenné tenni a kutatást, illetve ami születne, azt nem lehetne igazából legitimnek tekinteni, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen típusú kutatómunkában az én kollégáim, azok nem is vennének részt.
Hát más kollégáim meg szerintem részt vesznek, vannak mindenféle ilyen próbálkozások. Hun-magyar kutatóintézet, vagy micsoda, 1 milliárd forint. Egy olyan kutatóintézet, amelyik mondjuk az 56-os forradalom történetével foglalkozon, és jusson arra, hogy az úgynevezett reformkommunistáknak, hogy Nagy Imre Körének nem sok szerepe volt hozzá, hanem sőt, Bezzeg, Dózsa László, és nem tudom, kicsoda vívta meg a forradalmat, és akkor érjünk el ebben szakmai eredményeket, és akkor irgalmatlan sok pénz lesz rá, amit el lehet ügyesen költeni.
Hát én nem
és,
tudom,
és találnak hozzá embert, tehát valaki azokat
igen,
is megcsinálja.
Igen. Én nem tudom, hogy kik dolgoznak a Magyarságkutató intézetben.
Az senki nem tudja még.
Ami januárban állt fel, nem régóta van honlapja ennek az új intézetnek, de hát én nem látom át, hogy ők pontosan mit csinálnak.
De van ilyen.
Igen, van ilyen.
Meg módszerként is mondom, ilyen, nem is konkrétan.
És sőt, az elmúlt években a kormányzat gyakorlatilag egy alternatív intézet struktúrát hozott létre. Olyan intézetekről van szó, amelyek ugye történelmi kutatásokkal foglalkoznak, és akkor itt sorolhatnám ezeket az intézeteket, de ide tartozik hogy a Veritas, de ide tartozik a Rendszerváltás Kutató Intézet, létrejött a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, ők is foglalkoznak tudományos kutatásokkal, De hát ugye működik a 20. századi intézet, 21. századi intézet, ezek korábban alakultak, gyakorlatilag az első Orbán kormány alatt, de mindenképpen van egy alternatív intézeti struktúra, az is előfordulhat, hogy minket talán ehhez az alternatív struktúrához próbálnak besorolni, vagy beolvasztani, ugyanúgy, mint hogy ez megtörtént az 56-os intézettel, bár az 56-os intézettel kapcsolatban megjegyzem, hogy az ellenük folytatott hát támadás sorozat az gyakorlatilag 1998-ban, 99-ben kezdődött, tehát az intézetnek a beolvasztása, gyakorlatilag megszüntetése, ez megint csak egy hosszú folyamatnak az utolsó állomása, és ez a folyamat, ez mint ahogy említettem, 98-99-ben kezdődött el, amikor a kormányzat a költségvetését, az 56-os intézetnek a költségvetését a tizedére csökkentette. Ha jól emlékszem, akkor az ő költségvetésük 60 millió forint volt, és akkor hirtelen az 6 millióra csökkent, és az intézet ezt azért nagyjából túlélte, mert hogy a különböző önkormányzatok meg a fővárosi önkormányzat is segített nekik, és segített az akkor még szerencsére működő Soros Alapítvány is. De akkor, amikor ez az első támadás érte az 56-os intézetet, akkor ez egy óriási botrány volt. Én emlékszem rá, hogy hazai kutatók, külföldi kutatók, hazai és külföldi intézmények írtak levelet a miniszterelnöknek, petíciók, nyilatkozatok fogalmazottak meg. Tehát a hazai és nemzetközi botrány lett abból 1998-ban, illetve 99-ben. És a támadásoknak a második hulláma, ugye a második Orbán kormány időszakához kötődik, amikor 2012-ben, úgy emlékszem, 2012-ben volt, amikor megszüntették az 56-os intézet közalapítvány jellegét, mert közalapítvány formájában működtek, és őket akkor az Országos Széchenyi Könyvtárhoz csatolták, akkor ez nem beolvasztás volt, mert ott egy önálló osztályként működhettek tovább, de ez is egy nagy veszteség volt, mert úgy tudom, hogy 2012 után a munkatársaknak a felét elvesztették, és mindenképpen egy csökkentett költségvetéssel kellett dolgozniuk, és hát ennek a történetnek, ennek a gyakorlatilag, hát azt hiszem egy 20 éves történelemről beszélhetünk, ennek a 20 éves történetnek. Ugye most lett a vége, és a kormányzati döntésnek a cinizmusa az, hogy hát ugye 89. június 17-én alakult az 56-os intézet, tehát a Nagy Imre újra temetése utáni napon jött létre, és az intézet 2019. június 15-éig működött. Tehát szimbolikus az, hogy ugye a rendszerváltás ugye 30. évfordulójának alkalmával lett vége, tehát szimbolikus üzenete is van ennek, de számomra még az is különösen cinikus lépésnek hat, hogy tudomásom szerint a Veritasban sem tudtak arról, hogy hozzájuk csatolják az 56-os intézetet, és a Veritasnak a főigazgatója, aki egyébként a betegsége miatt Szakály Sándor, aki hetek óta akadályoztatva van, ő nem szerette volna, úgy tudom.
Te egyszer meg is akadályoztam, egyszer állítólag már korábban megpróbálták ezt csinálni.
Igen, 2017-ben már felmerült.
És a Szakály, akinek persze sok hibája van, de kétségkívül
ő nem szerette volna. Most őt nem is kérdezték meg, nem is tudták volna megkérdezni.
Nem kihasználták, hogy nem tudták.
Kihasználták az akadályoztatását, és tudomásom szerint a Veritasban sem tudtak arról a kormányzati döntésről, hogy hozzájuk kerül az 56-os intézet, és nem csak az 56-os intézet, hanem az archívuma is, ami egy rendkívül fontos forrás, ugyanis az archívumban tudomásom szerint több mint 1000 interjú van történelmi személyekkel, kell.
Akik ugye úgy adták, hogy bíztak abba, hogy ki fogja használni. Szerintem abban is jelképes a dolog, hogy az 56-os intézet ez egyrészt ennek az Orálhisztória Archívumnak, amit többek között Kozák Gyula és Hegedűs B. András, Litván György, és még nyilván mások is kezdeményeztek, hogy megőrizzék akkor 56 emlékét, amikor az írott forrásokhoz még nem lehetett hozzáférni, de még lehetett beszélni a korabeli szereplőkkel, tehát ezt abszolút ők kezdték el. És ugye a másik rész, hogy Varga László történész egy konferencián tett egy felajánlást, talán effektíve pénzbeli felajánlást is, hogy a, akkor már talán létező párizsi, vagy még létező párizsi Nagy Imre intézet mintájára hozzanak létre Budapesten is egy kutatóintézetet. Tehát az 56-os intézet kifejezetten civil kezdeményezésként, ha lehet ezt így mondani, jött létre. Nyilván ez is egy ok arra, hogy el kellett pusztítani.
Hát nem csak, hogy egyszerűen civil kezdeményezésként jött létre, hanem ellenzéki kezdeményezésként is, mert az, ezek a bizonyos interjúk, amikről az előbb beszéltünk, hogy a 80-as évek közepén kezdték el felvenni, és ezt teljesen egyéni kezdeményezésből, gyakorlatilag zseppénzből vett a magnóval, magnókazettákkal kezdődött meg az interjúknak az elkészítése. Tehát jó néhány év telt el, amikor ez az interjú készítés hát illegális keretek között zajlott, és aztán ugyancsak az már civil kezdeményezés volt, hogy, hogy az 56-os intézet folytassa annak a bizonyos Nagy Imre intézetnek a munkáját, ami tudomásom szerint 1958 és 64 között működött Brüsszelben, tehát ennek a folytatása.
Brüsszelben lehet, nem Párizsban, bocsánat.
Ennek az intézetnek az eszmei örököse volt az 56-os intézet, ami tehát 1989-ben alakult meg.
Talán az is jellemző, hogy említette ezeket az intézeteket, hogy ezeknek az élükön, amennyire tudom, hát nem kimondottan a történettudományban sokat publikáló jártas emberek állnak, hanem olyanok, akik inkább politikai beágyazottságúak. A Veritasnak most azt hiszem Marinovics Endre, ha jól emlékszem.
Hát, ő Szakály Sándor helyettese.
Igen, aki kabinetfőnök volt Antalnál, és a 90 előtti időkben talán a külgazdasági minisztérium, akkor külkereskedelmi minisztériumnak hívták, sajtófőnöke volt, ami nem kifejezetten egy ellenzéki állás volt, és a Rendszerváltás Kutatóintézet az Bíró Zoltán.
Hát igen, én úgy tudom, hogy Bíró Zoltán az intézménynek a vezetője, aki egyébként hogy az MDF-nek ugye alapítója, és a rendszerváltás idején hallhattuk az ő igen. nevét.
Hát a Pozsgai Magyar Hangjának tartották akkoriban, Pozsgai Imre Magyar Hangjának, igen, de már Pozsgai Imre ez is lehet, hogy lábjegyzet kell, és hogy mennyire függetlenek ezek az intézmények, mikor ez az egész kiderült, és mondták, hogy jó, a Veritas nagyon független, akkor mondtam a kollégáimnak, hogy szeretnék egy interjút csinálni Marinovics úrral, akit persze nem lehet csak úgy fölhívni, e-mailt kellett küldeni a vonatkozó sajtosztálynak, akik arra a kérdésre, hogy elmondaná Marinovics úr, hogy a Veritas intézet mennyire független, szóval szeretnénk vele interjút csinálni, azt a választ küldték, hogy ahhoz, hogy ők interjút adhassanak, engedélyt kell kérniük a miniszterelnöki hivatal, vagy a nem tudom milyen minisztérium illetékes osztályától, addig sajnos ők semmit nem mondhatnak, és ez az elmúlt két vagy három hétben ezt az engedélyt még nem sikerült beszerezniük arról, hogy elmondhassák, hogy ők mennyire függetlenek.
Igen, én ezt azért kiegészíteném azzal, hogy tényleg ez egy gyakorlat, amit én hát hallomásból ismerek, hát szerencsére én ezzel nem találkoztam, mert az
akadémiai... Hát ha most mindjárt beszélünk történelemről, akkor előtte nem kellett engedélyt kérni a főnökét, hogy erről és erről beszélek, ezt fogom mondani.
Én először nem hittem el, amikor hallottam különböző intézeteknél, nem akadémiai intézeteknél dolgozó kollégáktól, hogy nekik engedélyt kell kérni akkor, hogyha ha valaki egy interjút szeretne velük készíteni, de olyan formában kell engedélyt kérni, hogy meg kell mondani előre, hogy ki készíti az interjút, kinek a számára az interjú kérdéseit is be kell mutatni felette szervnek, akár interjú az intézménynek, intézménynek a vezetőjének. Ő ezt jóvá hagyja, és akkor sor kerülhet az interjúra.
De milyen újságíró az, aki előre megmondja a kérdéseit? Hát mond valamit, jó, nyilván gondolok amit, hogy miről beszélünk, de mond valamit, és akkor ennek megfelelően kérdezek, tehát honnan tudjam én előre beadni a kérdéseimet? Én előre beadom a kérdéseimet, nem vagyok már újságíró. Hát ez egy szép összjáték.
A dolognak az abszurditását jelzi az, hogy hát gyakran előfordul, hogy egy-egy konferencián jelen van a sajtó, jelen van a tévé, jelen van a rádió, és akkor a interjút szeretnének készíteni akár a híradó számára, vagy akár a helyi híradó számára, és többször én ezt tapasztaltam, hogy kollégák, akik más intézményben dolgoztak, ugye nem adtak interjút, mert hát nekik engedélyt kell kérni. Na de hát most, hogyha megjön az engedély mondjuk egy héttel a konferencia után, akkor mi értelme van akkor készíteni egy interjút? Tehát én amikor erről hallottam, én akkor azt nem akartam elhinni, de amikor kollégák azt nekem konkrétan elmondták, akkor megdöbbentem, és arra gondolok, hogyha számunkra is ez egy előírás lesz, mondjuk szeptember 1-től kezdve, hogy mi nem beszélhetünk szabadon, hogy mi nem jöhetünk ide, hogy mi nem írhatunk szabadon akár közéleti kérdésekkel is foglalkozó véleménycikket, hanem mindenre engedélyt kell kérni, hát akkor ez egy olyan helyzet lesz, amit nem lehet elfogadni. Én a magam részéről sem tudnám ezt a helyzetet elfogadni, mert az olyan lenne, mintha visszamennénk a múltba, visszamennénk a rendszerváltás előtti korszakba, bár hozzá kell tenni, hogy a 80-as évek első felében sem kellett engedélyt kérni, mondjuk a Történettudományi Intézetben az osztályvezetőtől, vagy az igazgatótól, hogyha mondjuk akkor interjút adtunk, vagy akár engem megkeresett egy újságíró. Tehát már a 80-as években sem volt ilyen, lehet, hogy a korábbi időszakban volt. Én ez biztos, hogy ezt nem fogom elfogadni, és nem tudom elfogadni ezt a gyakorlatot.
Köszönöm szépen. Stark Tamás történész, az MTA Történettudományi Intézetnek Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, és már lehet, hogy nem kell sokáig így elmondani, főmunkatársával beszélgetünk. Most hírek jönnek, és a hírek után folytatjuk, inkább már történelemről, mint jelenkorról beszélve, múltról, Trianonról, Horthy korszakról. Ma mit gondolunk róla?
Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Stark Tamás történész, az MTA Történettudományi Intézetének a főmunkatársa, a vendégünk továbbra is. Az minden társadalomra jellemző, tehát diktatúrákra és demokráciákra, és amennyire lehet ilyen általánosságokat mondani, hogy az aktuális hatalom szeretne legitimációt kapni a történelemből, és hogy az van olyan, hogy egy kis elvárás, hogy hát azért tessék arról beszélni a történelem kutatóinak, ami nekünk fontos, ami a mi legitimációnkat erősítheti.
Úgy gondolom, hogy minden politikai rendszer számára szükség van bizonyos legitimációra.
Bizonyos, lehet ez a szavazás. Megnyertük.
Bizonyos narratívára, történeti narratívára is. Mindegyik politikai rendszernek van bizonyos képe a múltról, arról a folyamatról, ami ahhoz a bizonyos rendszernek a kialakításához vezetett, de azért úgy gondolom, hogy mégis döntő különbség van a között, hogy diktatórikus körülmények között születik egy narratíva, vagy pedig demokratikus körülmények között, mert diktatórikus körülmények között gyakorlatilag egyetlen egy narratíva van. Demokratikus körülmények között pedig akár többféle narratíva is. Azt is lehet mondani, hogy nincsenek elvárások, nincsen egy kötelező történelem szemlélet. Hát ha visszagondolunk akár a 1989 és 2010 közötti időszakra, és most már szinte azt hiszem, hogy nosztalgiával gondolhatunk erre az időszakra, ami ezt az időszakot ugye az jellemezte, hogy nem volt azért egy hivatalos narratíva, nem volt egy hivatalos történelem szemlélet. Tehát számos alkalommal kérdezték tőlem is, amikor népszerűsítő előadást tartottam, hogy de hát mondjam meg, hogy erről most mi a hivatalos álláspont, most akkor erről mit kell gondolni, és én azt mondtam, de a kollégáim ugyanezt mondták, hogy nincsen hivatalos vélemény, a saját véleményünket lehet elmondani. Sokféle történelem tankönyv volt, részt vettem számos tankönyvnek a bírálatában, számos vitában vettem részt. Sokféle történelem tankönyv volt, amelyeket általános iskolákban, illetve középiskolákban használtak. Azt tudom, hogy az egyetemek is különböztek abban, hogy hogyan beszéltek a múltról, a tanszékek különböztek, a tanárok különböztek, tehát mindenképpen a múltnak a képe a sokszínű volt, de hát elsősorban, mint ahogy említettem, ugye diktatúrák azok, amelyek szeretik, hogyha egyféleképpen gondolunk az útról, és hogyha egy olyan történelem szemlélet születik, aminek az a vége, hogy gyakorlatilag a történelemnek az iránya az abba az irányba megy, hogy kialakuljon a lehető legjobb rendszer, a lehető legjobb társadalom, és az pont az, amiben élünk.
Ezt a szerencsét, hogy ön azért, mint az újkorral foglalkozó történész, az érzékeny témákkal, már ilyen politikai szempontból érzékeny témákkal foglalkozott, és szóval azt a tendenciát látjuk, hogy azt mondani, hogy a Horthy rendszer tulajdonképpen messze nem volt olyan rossz, sőt, az mindenkinek jó volt, utána, vagy ha visszamegyünk egyel, akkor az első világháborúba tulajdonképpen, hát most Magyarország nem volt különösebben bűnös, de hát a kommun, meg Károly Mihály, meg Kumbéla tehet arról, hogy elveszett az ország egy jelentős része, Horthy majdnem megcsinálta, hát jó volt a holokauszt, azt a németek csinálták, az a magyaroknak ugye nagy közük nem volt, ráadásul utána a szovjetek ugyanazt csinálták a magyarokkal, mint előtte a németek a zsidókkal, tehát ez oszposz ugyanaz, aztán jöttek a gonosz kommunisták, és tönkretették az országot, bosszút álltak, mint zsidók, amit tönként. Tehát van egy ilyen nagyon leegyszerűsítő történelem szemlélet, és ön pont ezekkel a korszakokkal foglalkozik, vagy jelentős részt ezekkel a korszakokkal foglalkozik, érzett vala a nyomást, hogy milyen eredményre kell jutnia, mikor milyen eredményre kell jutnia, és az mondjuk jót tesz annak, hogy elnyerjen egy ösztöndíjat, vagy publikálhasson valamit.
Nem, sosem éreztem ilyen nyomást, de az érződik, hogy kezd kialakulni egy központi emlékezetpolitika, és egy központi történelem szemlélet, és kétségtelen, hogy ez úgy viszonyul a 20. század történetéhez, mint ahogy azt az előbb említette, a Horthy korszakot, hogy gyakorlatilag a Horthy korszaknak az állami antiszemitizmusa kimarad ebből a történelem szemléletből, kimarad a magyar kormányzatnak, a magyar társadalomnak a felelőssége a holokausztért, ezt a történelem szemléletet látja többek között a 2014-ben elkészült német megszállás emlékműben ez a szemlélet testesedett meg, ahol ami azt mondta ki, legalábbis annak az emlékműnek az volt az üzenete, hogy mindaz, ami a német megszállás után történt, tehát 1944. március 19-e után történt, ahhoz nincsen semmi közünk, és a megszállásnak ugye ugyanúgy áldozata volt a magyar zsidóság, mint a magyar polgári lakosság.
Bizonyos szempontból persze igaz, vagy pedig
a katonaság, de hát itt azért különböző áldozati csoportok vannak, és történelemhamisítás lenne egyenlőségjelet tenni a különböző áldozati csoportok közé. Amiben érzek egyre erősebb talán elvárást, az a téma, amivel egyébként elég intenzíven foglalkozom, a szovjet fogságnak a témaköre ez, és hát megdöbbentően tapasztalom azt, hogy hát hosszú ideje foglalkozom ezzel, és amikor én először leírtam azt, hogy magyar források szerint a Szovjetunióban mintegy 600 ezer magyar állampolgár került, és körülbelül egy harmaduk eltűnt, nem jött vissza, amikor ezt először leírtam, akkor több kollega bírált, hogy ez túl nagy szám, ez lehetetlenség, akkor hozzáférhetővé váltak a szovjet levéltáraknak az adatai, ahol 540 ezres számot adtak meg az elhurcoltakra vonatkozóan, de ők nem vették figyelembe azokat, akik útközben életüket vesztették, útközben meghaltak. Tehát úgy tűnik, hogy ez a számadat
körülbelül ez egy
jó vagy egy védhető számadat, amit szovjet források alátámasztanak. Most van egy olyan tendencia, főleg a Gulág emlékév óta, ez 2015-ben, 2016-ban volt, hogy elkezdik ezt a számot növelni, hogy nem 600 ezeren kerültek szovjet fogságba, hanem 700 ezeren, 800 ezeren, 900 ezeren abban a törvényben, ami, ha jól tudom, november 25-ét a Szovjetunióba hurcoltak emléknapjává teszi. Ha jól tudom, abban a törvényben már 900 ezeres szám szerepel.
És mint a viccbe én tudom emelni a tétet, most mutatta egy tanár kollégám, hogy van egy pályázati fölhívás, hogy diákok foglalkozzanak ezzel a történettel, hogy magyarokat visznek a gulágra, próbáljanak még ilyen embereket, és ebben a felhívásban, ami valami hivatalos állami szerv, itt már az 1 milliós szám szerepel, és szerintem jövőre majd elérjük még az 1 millió 2-t is.
Hát igen, ki volt plakáthozva Budapest, ha 2 évvel ezelőtt a Terrorháza Múzeum plakátjaival, hogy megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól, a kommunizmus áldozatainak emléknapján, és ott is, ha jól emlékszem, már az 1 milliós szám szerepel, de kétségtelen vannak
nagyon cínikus, olyanok, nagyon cínikus,
hogy nem többről, magasabbról van szó. Hát,
most nagyon, nagyon cínikus lesz, amit mondok, de ne értse félre, hogy nyilván egy tudományos kutatónak fontos, hogy 541 ezer vagy 600 ezer, de a megemlékezés szempontjából ezek csak számok. Az számít, hogy nagyon sok embert érintett, hogy nagyon sok családnak van ezzel kapcsolatos emléke, hasonlóan a holokausznál is. Nem teszi, ha nem 600 ezer volt, hanem csak 500 ezer, az semmivel nem teszi kisebbé azokat a bűnöket, mikor persze hát tudjuk, hogy minden egyes ember élete, egy ember élete és az egész világ, de hogy ilyen megemlékezés, vagy emlékezetpolitika szempontjából, hát hogy nem ezen múlik, nem? Hogy mekkora számot mondunk, óriási nagy szám bármelyik is, a kisebb szám is elképesztően nagy.
Hát igen, de sokan úgy gondolják, hogy minél nagyobb számot mondunk, annál nagyobb szenvedést tudunk bizonyítani, annál jobban tudjuk bebizonyítani azt, hogy a kommunizmus mennyire embertelen volt, és ezekhez a számokhoz egyébként hozzájárul még egy egészen különös narratíva, egy olyan narratíva, amit egyébként a vezető emberektől származik, tehát a kormányzatnak a vezető embereitől származik, és ez a narratíva ez egészen különös, mert ez azt mondja, hogy a kommunizmusnak a bűneiért alapvetően a nyugati hatalmak a felelősek.
Mostanában hallom így felerősödni.
2017-ben mondta a miniszterelnök a kommunizmus áldozatainak emléknapján, hogy nyugati anyagból pattant ki a zsarnokság, a kommunizmusnak az eszméje, és aztán hát más politikusok ugye ezt a gondolatot tovább szőtték, és a gulág megemlékezéseken, tehát a hivatalos kormányzati megemlékezéseken, amikor a Szovjetunióba hurcoltak, arról a gulágba hurcoltakról megemlékeznek, akkor gyakran lehet ilyet hallani. Például legutóbb Rétvári Bence mondta azt, hogy Nyugat-Európának nem fáj a gulágra hurcolt 800 ezer magyar áldozata, de azt is...
Szerencsére ezért nem 800, és abból sok visszajött. Igen. Áldozat, aki igen. Visszajött, értem.
Igen, de a kormányzati narratívában ez a történet, ez így jelenik meg. Tehát egyrészt megemelkednek a számok, felfújják a számokat, nincsen szó arról, hogy hát szerencsére a túlnyomó részük, mint egy az elhurcolt a kétharmada visszatért, de ami izgalmas, hogy amikor a felelősöknek a megnevezésére kerül sor, akkor sosem hangzik el hivatalos megemlékezéseken, hogy hát ezek az emberek ugye Szovjetunióban voltak, és az egykori szovjet levéltárak, az orosz levéltárak, azok hozzáférhetetlenek, de a magyar kutatók számára adatokat gyakorlatilag nem kapunk, sőt, az orosz történetírás egyáltalán nem is vesz tudomást ezekről a tragédiákról, de én már olyan narratívát is hallottam kormányzati részről, hogy a magyarok elhurcolásáért közvetlenül is a nyugati hatalmakat terheli a felelősség, mert hogy miért engedték, hogy a második világháború után Sztálin civileket jelentés számol a Szovjetunióban.
És az elhangzik, hogy persze nincs a történelemben, ha megtudom, hogy nincs olyan kérdés, hogy mi lett volna, ha Kleopátra óra nagyobb lett volna, de ha Magyarország nem támadja meg a Szovjetuniót, ha a magyar megszálló csapatok nem olyan kegyetlenséggel bánnak el azokon a területeken, amelyeken ők kormányoztak az ott élő emberekkel, ahogy elbántak, akkor lehet, hogy ezért szebben alakul ez a történet. Tehát szerintem az is felelős, aki a megszállt területeken azt mondta, hogy jó, akkor itt most egy falut kivégzünk, mert itt biztos volt egy partizán. Az igen. Is felelős annak a 600 ezer embernek a sorsáért, akit elhurcoltak, ami nem mentség azoknak, akik elhurcoltak, de hogy magyarázat az biztos.
Kétségtelen ez is a magyarázatok közé tartozik. Szovjetuniónak egyrészt munkaerőre volt szüksége, de kétségtelen, egyébként ez korabeli szovjet dokumentum bizonyítja, sőt, Molotov mondta Benesnek, hogy a magyar népet meg kell büntetni, és hát azért is meg kell büntetni, mert hogy a magyar csapatok olyan tetteket, olyan embertelen tetteket hajtottak végre. A Szovjetunióban ugyanis a Szovjetunióban nem csak harcoló alakulatok voltak, hanem megszálló alakulatok is. Olyan. Ezek a megszálló alakulatok olyan embertelen tetteket hajtottak végre, hogy hát ezeket a tetteket, ezeket mindenképpen meg kell torolni. Sokan úgy értelmezik, hogy ez volt elsősorban az oka annak, hogy tényleg jelentős számú civilt hurcoltak el a szovjet fogságba. Kétségtelen, hogy ez egy tényező volt, de a legfontosabb tényezőnek azt tekintem, hogy a Szovjetunió miután vesztett több mint 20 millió embert, munkaerőre volt szükség, és a munkaerőt az ellenséges országokból vitték ki.
Most a múltat jóvá tenni már nem lehetett, sajnos azokat az embereket föltámasztani nem lehet, akik áldozatai voltak bármelyik oldalon is ezeknek a dolgoknak, de lehet-e valami, vagy egyáltalán érdemes-e törekedni rá, hogy valami olyan emlékezett politikát kialakítani, ahol a 20. századnak ez a rengeteg áldozata valahogy méltó helyet, méltó megemlékezést kapjon. Szóval, hogy valahogy, és nyilván ez sehol nem egyszerű, de hogy valahogy emlékezni rájuk, áldozatokra, tettesekre, de hát tetszik, nem tetszik a miénk az egész.
Hát, hogyha az emlékműpolitikára gondolok, akkor ez valahogy sosem sikerül. Ez sosem sikerül. Említettem az 1944-es a német megszállás áldozatainak az emlékművét, ami hát botrányba fulladt, mert nemzetközi tiltakozást is váltott ki. Úgy tudom, hogy az amerikai követség is, a német követség,
az izraeli
követség is tiltakozott, de hát számos magyar szervezet is tiltakozott emiatt.
És tiltakoznak még civilek most is.
Ugye felmerült a gulág emlékében, hogy a Szovjetunióba hurcoltaknak is emlékművet kell állítani, de igazából úgy gondolom, hogy ez sem sikerült tökéletesen. Azok a szervezetek, amelyek a Szovjetunióba hurcoltak emlékének megörökítésével foglalkoznak, ezek a szervezetek a Szabadság térre szerettek volna egy emlékművet olyan címmel, hogy a szovjet megszállás áldozatainak az emlékműve. Ugye ez rimmel a német megszállás áldozatainak az emlékművére. de minden esetre ők azt szerették volna, hogy a szabadságtéren legyen egy emlékmű.
Hol van egy szovjet hősi emlékmű,
ahol amúgy meg van egy szovjet hősi emlékmű is, de meg a térnek a szélén meg van egy Horthy szobor is egyébként, de nem ez valósult meg, de két emlékmű került felavatásra. Az egyik, de mind a két emlékmű valahogy perifériális területre került. Az egyik emlékmű, a központi emlékmű, az a ferencvárosi pályaudvarnál van, egy meglehetősen eldugott helyen, és ott nem csak emlékmű van, hanem az egykori bunkernek az épületében ott van egy kis múzeum, ami a Szovjetunióba való elhurcolásnak a történetét mondja el. A múzeum egyébként nem látogatható csak úgy,
az jó, igen,
csak akkor látogatható, hogy előre be kell jelentkezni, de minden esetre ott van egy úgynevezett gulág emlékmű, majd pedig, ha jól tudom, 2018-ban felavatásra került egy másik gulág emlékmű, amely egy oszlop, és ez pedig a harmadik kerületben van, a Hév mentén a Kolosi tér és az Árpád híd közötti szakaszon látható egy fekete színű oszlopról van szó. Hát nagyon-nagyon kevesen tudják ennek az emlékműnek a létezését. Én úgy tudom, hogy az eredeti tervek szerint a felállított oszlopnak kétszer ilyen magasnak kellett volna lenni, de különböző megfontolások miatt hát olyan magas lett, mint amilyen most ez ott látható, de nagyon kevesen tudnak erről, tehát én úgy gondolom, hogy az elhurcoltaknak a központi emlékműve sem sikerült olyanra, mint ahogy azt akár a emlékező szervezetek várták volna, vagy sokan mások, akik ezzel a témával foglalkoznak. Megjegyzem, létezik 93 óta egy gulág emlékmű a Honvéd téren, ahol rendszeresen 93 óta vannak megemlékezések. Ami
Honvéd
szerintem,
téren, az ott a Honvéd utca sarkán, a Honvéd Markó utca, sarkán.
Igen, igen, ott, ahol...
Egy gyönyörű Makris Agamemnon szobor volt régen.
Nem, hanem ott volt egy emlékmű.
Aztán Münich Ferenc szobor is volt egy rövid ideig.
A spanyol polgárháború.
Az volt a Makris Agamemnon szobra, volt, igen, a spanyol polgárháború szobra volt.
Igen, az volt, tehát annak az emlékműnek a helyére került ez.
Hú, pedig még annyi mindenről kellett volna beszélnünk, de itt abba is kell hagyni. A Stark Tamás történésznek, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja, a Történettudományi Intézetének főmunkatársának köszönöm szépen, önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Kovács Zsuzsanna, Burger Lajos, Jávor Dénes, ma reggel itt a stúdióban Selmeci János és a szerkesztő Bálint Judit. Dési Jánost hallották. A viszont hallásra!